9 óra 43 perc van, folytatjuk a beszélgetést Király Bélával, az m4privátbankár.hu munkatársával, és az első blokkban ugye a MOL kapcsán az olajpiacról beszélgettünk, és még az jutott eszembe, hogy az Európai Unió azért elvárja, ezt teszem fel kérdésként, hogy hosszabb távon úgymond lejöjjünk az orosz olajról, vagy az Unió ezt így elkönyvelte, hogy mi oda vagyunk kötve a barátságkő olajvezetékhez, és míg az idők végezetéig orosz urálolajat fogunk használni.
Hát így igen, azt mondanám, hogy is, tehát tudomásul vették azt, hogy van Magyarországnak, illetve ahogy hangsúlyoztam, néhány más közép-európai országnak is egy olyan tulajdonsága, hogy nincs tengerpartja, nem tudnak tankerhajókon behozni olajat, úgyhogy kénytelenek a csővezetékekre támaszkodni. Ugyanakkor van azért valahol kimondatlanul egy olyan elvárás, hogy jó lenne az orosz olajat leváltani. Nem tudom, hogy mennyire realitás, erről azért az idei évben elég sok vita volt. Elvileg az Adria vezetéken Horvátországon keresztül lehetne behozni. Az a probléma, hogy ahhoz valamilyen szinten át kellene állítani, vagy egy olyan típusú olajat kikeverni Magyarországon, mint amit most importálunk, hogy a finomítók hasonló kihozatallal tudjanak működni, mint ahogy most. Úgyhogy ez egy ilyen kicsit eldöntetlen vita most per pillanat.
De egyébként hogy prognosztizálod a következő, előttünk álló húzamosabb időszakban is megmarad az urálnak az ár előnye a Brenthez képest? Vagy lehet fordulat?
Én azt gondolom, hogy megmarad, de a másik oldalon meg, ha megnézzük akár Magyarország, akár Szlovákia adókkal, gyakorlatilag ezt lefölözi, tehát a MOL igazából ebből olyan sokat nem tud profitálni.
Uh-huh. Beszéljünk arról, hogy pont a tegnap a hírekben hallottam, már nem tudom melyik rádión, hogy egy újabb szankciós csomag készülődik, vagy van ezzel kapcsolatban némi diskurzus, és hogy a nukleáris energiára vonatkozóan is lehetne szankció. Ez egy nagyon feltételes, vagy van-e valami benfentes infót, hogy tényleg készülődik egy, azt hiszem, a 9. szankciós csomag?
Én ennek nem látom igazából realitását. Gyakorlatilag az látszik, hogy energiából Európa nem tudja magát per pillanat ellátni. A gázból ugyan sikerült az ideítélet megoldani, tehát nagy valószínűséggel nem lesznek egyik európai országban sem ellátási probléma. A villamos energiából is talán, viszont a villamos energiában nagyon fontos szerepe van az atomenergiának. Egy szankciós csomag esetén én azt gondolom, hogy az oroszok leállítanák, még hogyha nem is érinteni a fűtőelemeknek a szállítását, és akkor onnantól kezdve megint csak komoly nehézségekkel nézne szembe Európa. Úgyhogy én ezt nem látom reálisnak. Szankciók kapcsán egyébként sokkal hatékonyabb lenne talán, hogyha valahogy Kínát és Indiát rávennék, illetve más ázsiai országokat, hogy azokat, amiket gyakorlatilag az európaiak és az amerikaiak alkalmaznak, azt valamilyen szinten vegyék át ők is.
Uh-huh. Meg hogy ne vásárolják meg az Európában le nem szállított orosz.
Például, ami az oroszoknak szintén fáj, hogy egy csomó technológiától gyakorlatilag el lettek zárva, és hogy ilyen kerülő úton ezeket ne kapják meg, hiszen ez egyébként a hadsereg fejlesztése szempontjából is komoly jelentőséggel bír. Lehet olyan híreket hallani, hogy gyakorlatilag mosógépekből, hűtőgépekből szednek ki csippeket annak érdekében, hogy mondjuk a rakétákat tudják irányítani, és például Kazaksztánnak, meg egy másik kaukázusi országnak a mosógép és hűtő importja hihetetlen mértékben megugrott az elmúlt hónapokban, úgyhogy vannak olyan pletykák is, hogy ezeket kvázi így kanibalizálják az oroszok, és ezeket szedik szét, és próbálják kinyerni belőle azt a technológiát, amit egyébként nem tudnak megvásárolni.
Egyébként fontos, amit mondtál, hogy ezáltal, hogy tényleg Oroszországot rengeteg mindentől elzárta most kvázi a nyugat. Lehet, hogy rövid távon úgy érezzük, hogy nekünk is fáj a szankciós politika, de hosszabb távon biztos Oroszország veszít.
Én azt gondolom, hogy már most látsz, tehát hogy igen, volt körülbelül nyár közepéig egy olyan időszak, amikor raktárak még tele voltak, nem érezte senki, tehát az oroszok direktben nem érezték, ugyanakkor az elmúlt hónapokban azok a készletek megcsappantak, és nem tudnak egy csomó dolgot pótolni, illetve ilyen fekete piacról, innen-onnan, Kínából, Indiából próbálnak beszerezni, de nyilván nem tudják azokat a mennyiségeket megvásárolni akár az említett csipekből, amire szükségük lenne. Uh-huh. A másik része, ha már energiáról van szó, hogy gyakorlatilag a szankciós politikának az a része is kezd hatékony lenni, hogy ugyan a gáz, semmiféle szankció nincs, de az oroszok leállították a legfontosabb vezetéket, az északi áramlat egyet, illetve utána volt ez a, hát nem balesetnek mondanám, hiszen mindenki azt mondja, hogy szándékos robbantás volt. Igen. Gyakorlatilag ha akarnának, sem tudnának azon szállítani, úgyhogy emiatt az orosz, és hiába relatív magas a gáz ár, az oroszok bevételei gyakorlatilag augusztustól kezdve már nem érik el a bázis időszak bevételét, tehát ott is fordulat következett be, míg az első 7 hónapban rendkívül sokat profitáltak a magas gázárakból, illetve abból, hogy a háború miatt aggodalmak voltak a gázellátást illetően. Azóta az elmúlt 2-2,5 hónapban ez megfordult, és most már gyakorlatilag olyan híreket lehet hallani, nem tudják eladni a gázt, hiszen vannak ugyan Oroszországban is LNG terminálok, és valamilyen szinten egy részét tudják cseppfolyósítani, de messze nem tudnak annyit cseppfolyósítani, mint amennyit korábban eladtak Európában, illetve a Kína fele meglévő vezetéküknek a kapacitása töredéke annak, amit az európai országokba szállítottak, úgyhogy gyakorlatilag elégetik a gáznak egy részét, amit kibányásznak.
És hogyha már itt Kínát meg Indiát mondtuk, azért ők bár vásárolgatnak nyilván orosz olajat, földgázt, de hogy azért nem jelentkeznek teljes mértékben kompenzáló erőként, vagy olyan nagy erőteljes vásárlóként, mint Európa mutatkozott a háború előtt, nem?
Egyrészt nem, másrészt meg azért logisztikai kérdések vannak, tehát ahogy a gáznál említettem, hogy nincs olyan csővezetékrendszer, ami kiépült Európa felé, ez keletre nincs Oroszországnak meg, úgyhogy ha akarnák, sem tudnák. Ugyanígy az olajnál is, az olajszállítások egy részét is azért vezetéken bonyolították, a tankerhajók mozgását is korlátozzák, biztosítását is korlátozzák, úgyhogy ilyen szempontból szállítási nehézségek is vannak, hiszen a szállító cégek nem vállalják fel azt, hogy ilyen értékű szállítmányokat mondjuk biztosítás nélkül lebonyolítsanak, úgyhogy egyszerűen el sem tudják vinni feltétlenül azt, amit rá egyébként lehet, hogy India vagy Kína vevő lenne.
Mondtad, hogy tényleg a földgázra vonatkozóan sincsen szankció, és akkor a nukleáris energiát sem tartod valószínűleg, de azért a földgáz kapcsán mehet még valamiféle egyezkedés, hogy hogyan próbálják kordában tartani az árakat, vagy ezeket az árakat, amiket látunk a világpiacon, már annyira nem is kell kordában tartani.
Hát nyilván örülnének az európai gazdaságok, hogyha lentebb mennének az árak. Itt az látszódik, hogy az tűnik most per pillanat reális forgatókönyvnek, hogy az ársapkát elengedték az uniós...
Főleg, hogy eredetileg magasabban lett volna az ársapka, mint amint most a piac.
Igen, de voltak olyan elképzelések is, hogy akkor ne csak az orosz gázra legyen ársapka, erre a norvégok azt mondták, hogy erről szó sem lehet. Úgyhogy most úgy tűnik, hogy ez a része lekerült a napirendről, ami reális, hogy a közös beszerzés, az viszont akár pozitív hatással is lehet, hiszen olyan mennyiségeket vásárolna az Európai Unió, ami gyakorlatilag bármelyik szállítónak érdekes lehet, hogyha hosszú távú szerződéseket tudnak kötni, akkor pedig szinte biztos, hogy komolyabb diszkontokat el tudnának érni ezzel a közös beszerzéssel.
A földgázpiac kapcsán te látod-e azt az orosz igyekezetet, hogy azért mégiscsak van egy hátraarc, egy visszafordulás, mégiscsak jó lenne Európába többet szállítani, ugye itt a Törökország ilyen gázcsomópontra utalok. Vagy ez miről szól szerinted ez a Törökország elosztó központ?
Igazából nyilván az oroszok szeretnének eladni, a másik oldalon viszont Európa bizalma abszolút megrecsent, gyakorlatilag az, amit fölépítettek hosszú évtizedek alatt az oroszok, hogy egy megbízható szállítónak tűntek, az most elillant, és azáltal, hogy gyakorlatilag például Németországgal szemben bevetették ezt a gázfegyvert, és elzárták a gázcsapokat, innentől kezdve én azt gondolom, hogy senki sem meri fölvállalni ezt a kockázatot, hogy azt mondják, hogy jó, akkor máró holnapra, még akkor is, hogyha az oroszok esetleg szállítanának, visszatérnek az orosz vevők, vagy az oroszokhoz, mint vevők. Úgyhogy az mindenképpen segítene egyébként a piacon, hogy az orosz gázszállítások növekednének, hiszen az lenyomhatná valamilyen szinten az árakat, de itt tényleg egy bizalmi kérdés is felmerül.
Igen, tényleg nagyon érdekes, hogy ugye nyilván most az akut probléma inkább a legtöbben az ukrán gazdaságért aggódunk, de tényleg itt évtizedes viszonylatban, hogy mi lesz az orosz gazdasággal is, amely tényleg a szénhidrogének exportjára épült, ott is azért fel kell majd futtatni más ágazatokat, hogy próbáljanak a víz felszín fölött maradni.
Igen, csak hogyha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag két évtized alatt az oroszok nem tudták érdemben diverzifikálni a gazdaságokat, és ahogy te is említed, még a háború előtt is nyersanyagszállítóként könyvelte el őket mindenki. A mostani szituációban, amikor szankciók vannak a tőkére, technológiára, stb., akkor alig ha képzelhető el, hogy saját erőből majd ilyen varázsütésre egyszer csak olyan termékeket állítanak elő, amik kapósak lesznek a világpiacon, és magas hozzáadott értékűek lennének.
Kicsit olyan, mintha Szaúd-Arábiának megtiltanánk, hogy olajot exportáljon, akkor mi történik azzal a gazdasággal?
Így van, tehát, hogy és egyébként Szaúd-Arábia vagy az arab országok egy fokkal talán előrébb járnak, hiszen azért próbálnak turizmus felé mozdulni, a légitársaságaik világszerte repülnek, tehát hogy ott azért megindult egyfajta diverzifikáció, az oroszok esetében semmilyen nem tapasztalható.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk az elmúlt egy órában. Király Béla, az M4privátbankár.hu munkatársa volt a reggeli monitor vendége. Gyere máskor is, szép napot, szia!
Köszönöm, hasonló jókat kívánok!
Hamarosan közlekedünk, utána pedig friss hírekkel jövünk 10 órakor.